Charles Ryle, anglikán püspök ige magyarázata. János evangélium a második rész, 23. verstől a harmadik rész, 21. verséig. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki is tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember. A zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik-e ismét? Jézus így felelt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, s amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az ember fia. És ahogyan Mózes felemelt a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el az fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Figyeljük meg ez ige szakaszban, milyen tökéletes a mi Urunk Jézus Krisztus ismerete az emberi szívet illetően. Azt olvastuk, hogy amikor Jeruzsálemben volt, a kezdeti időszakban nem bízta magát azokra, akik magukat benne hívőknek vallották. Tudta, hogy nem lehet bennük bízni. Ámulatba eltették őket a csodák, melyeket láttak, hogy végbe vitt. Még értelmi szinten is meggyőződtek arról, hogy ő a messiás, akit régóta vártak. De nem voltak igazi tanítványok. János 8.31. Nem tértek meg, és nem voltak igazi hívők. Szívük nem volt igaz Isten előtt, noha érzelmeik magasra csaptak is. Belső emberük nem újult meg a lélek által, bármit vallottak is ajkaikkal. Urunk jól tudta, hogy szinte mindannyian csak a köves talajhoz hasonló igehallgatók. Lukács 8.13. Mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azért úgynevezett hitük nyilván el fog száradni, s szerte foszlik. Urunk mindezt tisztán látta, még ha sokan körülötte másként gondolkoztak is. András, Péter és János meg Nátánael talán csodálkoztak, hogy mesterük nem fogadja kitárt karokkal ezeket, kik buzgó hívőknek látszanak. De ők csak a látszat szerint tudtak vélekedni. Mesterük képes volt a szívekben olvasni. Ő tudta, mi van az emberben. Ez előttünk levő igazság olyan, hogy a képmutatóknak és hamis hitvallóknak reszketniük kellene előtte. Ők embereket megcsalhatnak, de Krisztust nem tudják becsapni. Viselhetnek vallásos palástot, és a meszelt sírokhoz hasonlóan szépeknek tűnhetnek fel az emberek előtt. De Krisztus szemei látják belső romlottságukat, és Krisztus ítélete bizonnyal utoléri őket, ha meg nem térnek. Krisztus már is olvas a szívükben, és igen visszatetsző neki, amit ott lát. A mennyben leplezettenül látják őket, ha a földön álarcot hordanak is, és végül saját szégyenükre az egész világ előtt ismertek lesznek, ha megtéretlenül halnak meg. Megvan írva, tudom a te cselekedeteidet, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Jelenések 3.1. De ez előttünk levő igazságnak két oldala van, akár a felhő és tűzoszlopnak a verestengernél, 2 Mózes 14.20. Sötéten terül a képmutatókra, de fényességet áraszt az igaz hívőkre. Ha haraggal fenyíti a hamis hitvallókat, békét hirdet mindazoknak, akik őszintén szeretik az Úr Jézus Krisztust. A valódi keresztény lehet bár gyenge, de hiteles. Egy dolgot mindenképpen elmondhat Krisztus szolgája, amikor saját gyengeségének érzete alatt levert, vagy a hazug világ rágalmai alatt szenved. Elmondhatja, Uram, nyomorult bűnös vagyok, de szívem teljes komolyságával őszintén állok előtted. Te mindent tudsz, tudod, hogy szeretlek téged. Te minden szívet ismersz, s tudod, hogy bármennyire is gyenge a szívem, igazán ragaszkodik hozzád. A hamis keresztény kerüli az üdvözítő mindent átható tekintetét. Az igazi keresztény kívánja, hogy az Úr szeme rajta legyen reggel, délben és éjjel is. Nincs rejtegetni valója. Tovább megyünk a 3. rész 1. 8. verséhez. A Nikodémussal folytatott beszélgetés. Meg kell jegyeznünk először is ezekben a versekben, micsoda gyenge és erőtlen indulása lehet valakinek a vallásban, és mégis végül erős keresztényné válhat. Olvastunk egy bizonyos farizeusról, akit Nikodémusnak hívtak, ki a lelkére nehezedő gondokkal Jézushoz jött éjjel. Nyilván nem lehet kétség afelől, hogy Nikodémus az emberektől való félelem miatt járt el úgy, ahogy eljárt ez alkalommal. Attól félt, hogy mit gondolnak, s mit mondanak, s mit tesznek az emberek, ha fényes nappal látogat el Jézushoz. Éjjel jött, mert nem volt elég bátorsága és hite nappal jönni. És mégis, volt egy idő később, amikor épp ez a Nikodémus fogta pártját Urunknak fényes nappal a zsidók nagy tanácsában. Elítélje az embert, ami törvényünk mondta, míg ki nem hallgatták, s meg nem tudták tőle, hogy mit tett? János 7.51. De ez még nem minden. Eljött az idő, amikor ez a Nikodémus volt az egyik azon egyedülálló két ember közül, kik tisztességet tettek Urunk holttestének. Segítette arimatiai Józsefet eltemetni Jézust, amikor az apostolok mind elhagyták őt és elfutottak. Az ő utolsó cselekedetei többek voltak az elsőnél. Bár rosszul kezdte, de jól végezte. A Nikodémus története arra kell tanítson minket, hogy sohasem szabad megvessük a kicsiny kezdetet a vallásban. Zakariás 4.10. Nem szabad leültetnünk valakit, mint akiben nincs igaz kegyesség, csak azért, mert Isten felé induló első lépései félősek és ingatagok, s lelkének első megmozdulásai bizonytalanok, habozók, és sok tökéletlenség jellemzi azokat. Emlékeznünk kell, hogyan fogadta Urunk Nikodémust. Nem tört el a megrepett nádat, s nem oltotta ki a pislogó mécset, melyet maga előtt látott, Máté 12.20. Hozzá hasonlóan mi is fogjuk kézen az érdeklődőket, és bánjunk gyöngéden és szeretettel velük. Minden dolognak kell legyen egy kezdete. Nem feltétlenül azok lesznek leginkább kitartók és bizonyulnak a legszilárdabbaknak, kik a legfényesebb vallástétellel indultak el először. Iskáriótes Judás már apostol volt, amikor Nikodémus csak botladozva tapogatózott a teljes világosság felé. Mégis, később, amikor Nikodémus bátran segítkezett eltemetni megfeszített megváltóját, azt látjuk, hogy Iskáriótes Judás elárulta őt, és magát felakasztotta. Ez olyan tény, amit nem szabad elfelejteni. Meg kell jegyeznünk másodszor a versekben, milyen hatalmas változásról beszél Urunk, hogy szükséges az üdvösséghez, és milyen rendkívüli kifejezést használ annak leírásában. Újonnan születésről beszél. Azt mondja Nikodémusnak, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja az Isten országát. És újra kijelenti ugyanezt az igazságot más szavakban, hogy még világosabbá tegye hallgatója előtt. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. E kifejezés által azt akarta, hogy Nikodémus megértse, hogy senki sem lehet az ő tanítványa, csak ha belső embere mindenestől megtisztul és megújul a lélek által, amint a külső embert megtisztítja a víz. Ahhoz, hogy valaki a zsidó kiváltságok birtokosa legyen, csak arra volt szükség, hogy test szerint Ábrahám magvából szülessen. Viszont, hogy Krisztus országának kiváltságait élvezze az ember, újjá kell születnie a Szentlélek által. A változás, melyről itt Urunk kijelenti, hogy szükséges az üdvösséghez, nyilván nem jelentéktelen vagy felszínes. Nem csak egy puszta helyreigazítás, rendbeszedés vagy javítás, vagy erkölcsi megjobbulás, vagy az élet külső megváltoztatása. A szívnek, akaratnak és egész jellemnek alapos megváltozása ez. Feltámadás, új teremtés, annyi, mint átmenni a halálból az életre, annyi, mint halott szívünkbe felülről új életelvet plantálni, annyi, mint új teremtést hozni létre, új természettel, új életszokásokkal, új ízlésekkel, új vágyakkal, új hajlamokkal, új ítélőképességgel és véleményekkel, új reményekkel és új félelmekkel. Mindez benne foglaltatik Urunk szavaiban, és nem kevesebbet, mint ezt értette az Úr Jézus, amikor kijelentette, hogy mindannyiunknak újjászületésre van szükségünk. A szívnek ez az átváltozása feltétlenül szükséges az üdvösséghez. A romlott természet miatt, melyben kivétel nélkül mindannyian születtünk. Ami testtől született, test az. Természetünk mindenestől bukott természet. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. Róma 8.7. Hit, szeretet és istenfélelem nélkül jövünk a világra. Nincs bennünk természetes hajlam az ő szolgálatára és a neki való engedelmességre. És nincs természetes kedvelésünk az ő akaratának cselekvésében. Magára hagyva Ádámnak egyetlen fia sem térne soha Istenhez. A leghelyén való leírása annak a változásnak, melyre mindannyiunknak szüksége van ahhoz, hogy igazi keresztényekké váljunk, ez a szó, újjászületés. Sohasem szabad elfelednünk, hogy a hatalmas változást mi nem tudjuk magunknak előidézni. Maga a szó, amit az Úr használ, meggyőző bizonyság erre. Születésről beszél. Egy ember sem szerzője saját létezésének, és senki sem képes megeleveníteni saját lelkét. Épp úgy várhatnánk, hogy egy halott életet adjon magának, mint azt, hogy egy természeti ember lelkivé tegye magát. Egy felülről jövő erő kell itt működésbe lépjen. Épp az az erő, mely a világot teremtette. 2 Korintus 4.6. Az ember sok dolgot megtehet, de életet adni kizárólag Isten előjoga. Okkal jelenti ki tehát, Urunk, így, hogy szükség nekünk újjá születni. Emlékeznünk kell mindenek felett, hogy a nagy változás olyan dolog, ami nélkül nem mehetünk a mennybe, és nem élvezhetjük a mennyet, ha oda megyünk. Urunk szavai a tekintetben határozottak és világosak. Ha valaki nem születik újonnan, sem nem láthatja, sem nem mehet be az Isten országába. A mennyet el lehet érni pénz, rang vagy iskolázottság nélkül. De napnál világosabb, ha e szavaknak van valami jelentésük, hogy senki sem mehet a mennybe újjászületés nélkül. Meg kell jegyeznünk végül ezekben a versekben a tanulságos hasonlatot, melyet Urunk használ az újjászületés magyarázatában. Látta, hogy Nikodémus zavarban van és csodálkozik e dolgok felett, melyeket hallott. Kegyelmesen segíti csodálkozó elméjét egy a szélről vett hasonlattal. Ennél szebb és találóbb hasonlatot lehetetlen kigondolni a lélek munkájának szemléltetésére. A széllel kapcsolatban sok titokzatos és megmagyarázhatatlan ténnyel állunk szemben. Nem tudod megmondani, mondja Urunk, honnan jön és hová megy. Nem foghatjuk kezünkbe, és nem láthatjuk szemünkkel. Amikor fúj a szél, nem mutathatunk rá pontosan arra a helyre, ahonnan először érzékelhető volt a fúvása, sem a pontos távolságra, melyre hatása ki fog terjedni. De ezen oknál fogva mégsem tagadjuk jelenlétét. Éppen így van a lélek munkáival is, amikor újjászül egy embert. Ezek titokzatosak lehetnek, azért szuverén hatáskörébe tartozók, s felfoghatatlanok számunkra sok tekintetben. De ostobaság megütközni rajtuk csak azért, mert sok mindent nem tudunk megmagyarázni velük kapcsolatosan. De bármilyen titok legyen is a szél körül, annak jelenlétéről mindig tudhatunk, a zúgása és hatásai alapján. Hallod zúgását, mondja Urunk. Mikor fülünkkel halljuk süvöltését az ablakban, és szemünkkel látjuk, mint űzi hajtja a felhőket, nem habozunk kimondani, fúj a szél. Éppen így van a lélek munkáival is az ember újjászületésében. Bármilyen csodálatos és felfoghatatlan az ő műve, olyan munka, melyet mindig lehet látni és fel lehet ismerni. Az újjászületés olyan valami, amit nem lehet elrejteni. A lélek gyümölcsei mindig láthatók lesznek mindenkiben, aki lélektől született. Szeretnénk-e tudni, melyek az újjászületés jelei? Megtaláljuk őket leírva tanulságunkra János első levelében. Az újjászületett ember hiszi, hogy Jézus a Krisztus. Nem vétkezik. Igazságot cselekszik, szereti testvéreit, legyőzi a világot, megőrzi magát a gonosztól. Ime ilyen a lélektől született ember. Ahol ezen gyümölcsök láthatók, ott megtörtént az újjászületés, melyről Urunk beszél. Akinél ezek a jelek nincsenek meg, az még halott az ő vétkeiben és bűneiben. Lásd 1. János 5.1, 3.9, 229, 414, 54, 518. És most kérdezzük meg magunkat komolyan, ha átéltünk-e valamit a hatalmas változásból, amiről olvastunk. Újjászülettünk-e? Látható-e valami jele az újjászületésnek bennünk? Hallható-e a lélek zúgása mindennapi társalgásunkban? Felismerhető-e a lélek képe és felirata életünkön? Boldog az az ember, aki kielégítő válaszokat tud adni a kérdésekre. Eljön egy nap, amikor mindazok, akik nem születtek újjá, azt fogják kívánni, bárcsak sohasem születtek volna. Következik 3. rész 9-től 21-ig terjedő versek. Előttünk van ezekben a versekben a második része az Úr Jézus és Nikodémus közt lefolyt beszélgetésnek. Az újjászületésről szóló leckét szorosan követi a megigazulásról szóló lecke. Az egész szakaszt mindig tiszteletteljes hódolattal kell olvasnunk. Olyan szavakat tartalmaz, melyek örök életet hoztak már millió lelkek számára. Feltárják-e versek először is, milyen nagy lelki tudatlanság lehet még egy nagy és tanult ember elméjében is? Azt látjuk, hogy Izraelnek egy tanítója, az üdvös vallásnak még kezdő elemeivel sincs tisztában. Nikodémus az újjászületésről hal, és egyszerre felkiált, hogyan történhet meg mindez? Amikor ilyen nagy volt a sötétség egy zsidó tanítóban, milyen lehetett a zsidó nép állapota? Valóban ideje volt, hogy Krisztus megjelenjék. Izrael pásztorai megszűntek igaz ismerettel táplálni a népet. A vak vezette a vakot, s mindketten a verem felé tartottak. Máté 15.14. A Nikodémuséhoz hasonló tudatlanság sajnálatos módon igen elterjedt ma is Krisztus egyházában. Ne lepődjünk meg, ha vele szembesülünk olyan helyeken, hol méltán számíthatnánk ismeretre. Az iskolázottság, a társadalmi rang, a magas egyházi hivatal nem bizonyság arra, hogy egy igehirdető valóban lélektől tanítva van. Nikodémus utódai mindenkorban sokkal számosabbak, mint a Péteréi. Egyetlen vallási kérdésben sincs oly általános tudatlanság, mint a Szentlélek munkáját illetően. A ma régi botránykő, melyben Nikodémus megütközött, ma is ezreknek épp úgy botránkozást jelent, mint egykor Krisztus napjaiban. A testi ember nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait. 1 Korintus 2.14. Boldog ember az, aki megtanítatott, hogy mindent az írás által vizsgáljon meg, és senkit se nevezzen csalhatatlan doktornak e földön. 1 Tesalonika 5.21, Máté 23.9. Másodszor feltárják-e versek az eredeti forrást, melyből az ember üdvössége fakad, és ez a forrás az Atya Isten szeretete. Urunk ezt mondja Nikodémusnak, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Joggal mondta Luther erről a csodálatos versről, hogy a Biblia dióhéjban. Talán az egész versben az első 5 szó a legmélyebb jelentőségű, mert úgy szerette Isten a világot. Az a szeretet, melyről itt szó van, nem az a különleges szeretet, melyel az Atya az ő választottai iránt viszonyul, hanem az a hatalmas szánalom és együttérzés, melyet az egész emberi nem iránt érez. Ennek tárgya nem csak a kicsi nyáj, melyet ő Krisztusnak adott öröktől fogva, hanem a bűnösök egész világa, mindenki, kivétel nélkül. Arról van szó, hogy Isten mély értelemben szereti ezt a világot. Mindenki iránt, akit ő teremtett, szánalommal és együttérzéssel viszonyul. Bűneiket nem szeretheti, de szereti az ő lelküket. Könyörületes minden teremtményéhez. Zsoltár 145.9. Krisztus Isten szeretetteljes ajándéka az egész világ számára. Vigyázzunk arra, hogy Isten szeretete felüli látásunk biblikus legyen, és helyesen meghatározott. E tárgyal kapcsolatban elárattak a tévelgések, mindkét oldalon. Egyrészt őrizkednünk kell a ködös és túlzott véleményektől. Határozottan fenn kell tartanunk, hogy Isten gyűlöli a gonoszságot, s hogy mindazoknak vége, akik kitartanak vétkeikben, a kárhozat lesz. Nem igaz az, hogy Isten szeretete elhat a pokol mélyére. Nem igaz, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy végül az egész emberiség üdvözülni fog. Hanem az igazság az, hogy úgy szerette a világot, hogy fiát adta, hogy megmentője legyen mindazoknak, akik benne hisznek. Szeretete mindenkinek fel van kínálva, ingyen, őszintén is fenntartás nélkül, de csak a Krisztus általi megváltás csatornáján keresztül. Aki elveti Krisztust, elvágja magát Isten szeretetétől, és örökre el fog veszni. Másrészt, őrizkednünk kell a túl szoros és leszűkített vélekedésektől. Habozás nélkül minden bűnösnek mondanunk kell, hogy Isten szereti őt. Nem igaz, hogy Isten csak az ő választottaival törődik, és hogy Krisztus csak azoknak van felkínálva, akik örök életre rendeltettek. Van egy szeretet és kedvesség Istenben az egész emberiség iránt. Ennek a szeretetnek következményeként történt, hogy Krisztus a világba jött és meghalt a kereszten. Ne legyünk bölcsebbek annál, ami meg van írva, vagy szisztematikusabbak saját állításainkban, mint maga a Szentírás. Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában. Isten nem akarja, hogy valaki is elvesszen. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Isten szereti a világot. Lásd János 6.32, Titus 3.4, 1 János 4.10, 2 Péter 3.9, 1 Timóteus 2.4, Ezékiel 33.11. Harmadszor feltárják ezek a versek előttünk azt a sajátos tervet, mely által Isten szeretete üdvösséget készített a bűnösök számára. Ez a terv Krisztus váltság halála kereszten. Urunk azt mondja Nikodémusnak, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. E felemeltetés által Urunk nem mást értett, mint saját halálát a kereszten. Tudtunkra akarja adni, hogy ez a halál el volt rendelve Istentől, hogy a világ élete legyen, János 6.51. El volt rendelve öröktől fogva, hogy az ember bűne miatti nagy engesztelés és elégtétel legyen. Az ember Isten iránti óriási adósságának a lefizetése volt ez, egy mindenható helyettes és képviselő által. Ő bűnné lett értünk, ő átokká lett értünk. 2 Korintus 5.21, Galácia 3.13. Halála által megszerezte a bűnösöknek a bocsánatot és teljes megváltást. A részkígyó, melyet Izrael táborában felemeltek, egészséget és gyógyulást hozott mindazok körében, akiket a tüzes kígyók megmartak. Éppen így, a megfeszített Krisztus örök életet hozott az egész elveszett emberiség körébe. Krisztus felemeltetett a keresztre, és a hit által rátekintő ember üdvözülhet. Az előttünk levő igazság épp a szegletköve a keresztény vallásnak. Krisztus halála a keresztény élete. Krisztus keresztje a keresztény jogcíma a mennybe. Krisztus felemeltetése és szégyenszemre állítása a Golgotán képezi azt a lépcsőt, melyen a keresztények belépnek a szentek szentjébe, s végül eljutnak a dicsőségbe. Igaz, hogy bűnösök vagyunk, de Krisztus szenvedett értünk. Igaz, hogy halált érdemlünk, de Krisztus meghalt értünk. Igaz, hogy vétkes, fizetésképtelen adósok vagyunk, de Krisztus megfizette adósságunkat saját vérével. Ez a valódi evangélium. Ez a jó hír. Erre támaszkodjunk, míg élünk. Ebbe kapaszkodjunk, amikor meghalunk. Krisztus felemeltetett a keresztre, kitárta a menny kapuit minden hívő számára. Negyedszer feltárják előttünk ezek a versek a módot, amelyben Krisztus halálának hasznaiban részesülünk. Ez a mód egyszerűen az, hogy hitünket és bizalmunkat vessük Krisztusba. Hinni annyi, mint bízni. Háromszor ismétli Urunk a dicsőséges igazságot Nikodémusnak. Kétszer kijelenti, hogy valaki csak hisz ő benne, el nem vész. És egyszer azt állítja, aki hisz az Isten fiában, el nem kárhozik. Az Úr Jézusban való hit az üdvösség kulcsa. Akinél ez megvan, annak van élete. És akiben nincs meg, annak nincs élete. E hiten kívül semmi sem szükséges teljes megigazulásunkhoz. De semmi más, csak e hit által részesedhetünk Krisztusban. Bőtölhetünk, sirathatjuk bűneinket, tehetünk bármennyi jót, élhetünk a vallásos rendtartásokkal, s minden vagyonunkat a szegényeknek adhatjuk. Mégis, e hit nélkül bűneink megbocsátatlan maradnak, és lelkünk elvész. De ha csak egyszerűen Krisztushoz jövünk, mint elveszett bűnösök, és benne hiszünk, bűneink egyből megbocsátatnak, s álnokságaink teljességgel eltöröltetnek. E hit nélkül nincs üdvösség, de Jézusban való hit által a legnagyobb gonosztevő is üdvözülhet. Ha békés lelkismeretre vágyunk Isten előtt a vallás dolgaiban, úgy legyen gondunk rá, hogy az üdvözítő hit felüli látásunk legyen világos és tiszta. Őrizkedjünk attól, hogy azt gondoljuk, hogy az üdvözítő hit valami többet jelent a bűnösnek az üdvözítőbe vetett egyszerű bizodalmánál. Amint a fuldokló megragadja a felé nyújtott mentő kezet, úgy kell nekünk egyszerűen és teljes szívvel Krisztusban hinnünk. Vigyázzunk, nehogy valami mást elegyítsünk egybe a hittel, a megigazolás dolgában. Itt mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a hit teljesen egyedül áll. Egy megigazult ember bizonyára mindig szent ember is lesz. Az igaz hitet mindig megszentelt élet kíséri. De az, ami üdvös részesedést nyújt valakinek Krisztusban, az nem az élet, hanem a hit. Ha szeretnénk megtudni, hogy hitünk valódi-e, jól tesszük, ha megkérdezzük magunktól, hogyan élünk. De ha tudni szeretnénk, hogy megigazultunk-e Krisztus által, akkor csak egy kérdést kell feltennünk, és ez a kérdés így hangzik, hiszünk-e? Végül feltárják ezek a versek az igazi okot, amiért egy ember lelke elvész. Úrunk azt mondja Nikodémusnak, ez a kárhoztatás, hogy a világosság a világba jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Ezek a szavak megfelelő befejezését képezik a dicsőséges híreknek, melyekkel előbb foglalkoztunk. Teljesen tisztázzák Istent minden igazságtalanságtól a bűnösök kárhoztatásában. Megmutatják egyszerű és félreérthetetlen szavakkal, hogy bár az ember üdvössége mindenestől Istentől van, az ő pusztulása, ha elvész, teljesen önmagának köszönhető. Saját vetésének gyümölcsét fogja így learatni. Az itt lefektetett tanítást gondosan szem előtt kell tartanunk. Igaz választ szolgáltat Isten igazsága ellenségeinek felhozott rágalmaira. Nincs elvetésről szóló rendelet, mely valakit is kizárna a mennyből. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megmentessék a világ általa. Nincs vonakodás Isten részéről elfogadni valamely bűnöst, bármilyen nagy bűnei legyenek is. Isten világosságot küldött a világba, és ha az ember nem akar a világosságra jönni, a hiba teljesen az ember részén van. Az ő vére a saját fején lesz, ha lelke hajótörést szenved. Saját magát okolhatja csupán, ha elvéti a mennyet. Örökkévaló nyomorúsága saját választásának az eredménye lesz. Pusztulása saját keze műve lesz. Isten szerette őt, és kész volt megmenteni, de ő a sötétséget szerette, és ezért a sötétség lesz örökkévaló osztályrésze. Nem akart Krisztushoz jönni, és ezért nem lehet élete. János 5.40. Az igazságok, melyeket számba vettünk, különösen komolyak és súlyosak. Úgy élünk-e, mint akik hisszük őket? A Krisztus általi üdvösség közel van hozzánk ma. Felkaroltuk-e hittel, és magunkévá tettük-e? Ne nyugodjunk addig, míg Krisztust meg nem ismertük, mint saját megmentőnket. Tekintsünk rá késedelem nélkül bocsánatért és békességért, ha eddig még nem tettük. Tartsunk ki a benne való hitben, ha már elkezdtünk hinni. Ha valaki, így hangzik az ő jóságos szava, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.